Földön megerősödik. Éjszaka általában 3-9 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Átmenetileg néhány fokkal hűvösebb is lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk védelméről, kizárólag magyar zenékkel.
Tudom, hogy lehetne rosszabb, mert van pénz, van kaján. Így és tényleg csak pakolom a pénzem a kaszinó asztalán. Aztán, ha nem jön össze, jöhet a viszki, jöhet a kóla. Ha nem, ez olyan, aki elfogadja, maradok magány, magány. Túl sokat tűrtem a bárban mostanában. Róla beszéltem, de jól tudom, milyen egy budai láb. Tudom azt is, hogy elkallottam. Milyen is lenne egy Pesli utca srác. Ó, de hogyha lenne még egy percem arra, hogy átbeszéljük ezt. Nem tudom, mi mondhatnék, hogy megmentessük ezt. Ó, idegülsz, eltávolod, szóra sem érdemes. Én adnék még egy esélyt nekünk, de lehet, hogy fölösleges. Aztán, ha nem jön össze, jöhet a viszki, jöhet a kóla. Ha nem, ez olyan, aki elfogadja, maradok magány, magány.
Ej, gyere Maric, gyere Eli, gyere Miki. Egy falva kása ér az a csajcé. Töntsetek le pár feles, azt annyi. Majd belátja, hogy kik az igazi jobb.
Index.hu fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Sziasztok! Üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit. Ez itt a holnap után a Index.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági törekvéseiről fogunk beszélgetni. Megnézzük, hogyan néz ki egy kibocsátásmentes egyetem a 21. században, milyen szerepe lehet a dizájnnak a fenntarthatóságban, vagy épp, hogy milyen célkitűzések szerepelnek a MOME Zero programban. Üdvözlöm Barca Dánielt a stúdióban, a MOME fenntarthatósági irodájának vezetőjét. Szervusz!
Szervusz, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy meghívtatok, nagyon érdekes témákról fogunk beszélgetni.
És hát mielőtt rátérnénk a fenntarthatóság kérdéskörére, kérlek néhány szóban azért mutass be nekünk a MOME-t, mit kell tudni róla, miben különbözik, ha különbözik például más egyetemektől, más felsőoktatási intézményektől.
A MOME rövidítés a Moholy Nagy Művészeti Egyetem nevet akarja. Ez az az egyetem, ahol Moholy Nagy László, a Bauhaus nagy alkotó figurája is tanult egy rövid ideig, mielőtt Németország felé vette az útját. Egy kreatív egyetemről beszélünk, noha a nevében a művészet szó hangsúlyosan szerepel, ne egy klasszikus művészeti egyetemet képzeljenek el a hallgatók, hanem egy design egyetemet, ami a kreatív ipar egészen különböző területeivel foglalkozik. Ez egy olyan egyetem, ahol építészek, építőművészek, formatervezők, textil és divattervezők, grafikusok, fotográfusok, animációs művészek, dizájnelméleti szakértők tanulnak. Tehát olyan szakterületeket képvisel, amik olyan szakértőket képez, ami gyakorlatilag a tárgyi kultúránk, épített környezetünk, vizuális környezetünk, és akár a digitális környezetünk meghatározásáért felel.
És akiknek a munkája, ha jól gondolom, egyébként a fenntarthatóság szempontjából is rendkívül fontos, hiszen akármit is csinálnak, az egyébként kihatással van arra, hogy a zöld átállás, vagy ez a fenntarthatósági fordulat miként tud majd megvalósulni, és hogy ugyanez látszik az egyetemnek az elmúlt néhány évében, mert hogy nagy változások történtek, ha jól tudom, és a kampusz igencsak átalakult.
Így van, a MOME egyébként egy nagyon kísérletező, nagyon izgalmas egyetem, ami alapvetően a jövővel foglalkozik. Azzal foglalkozik, hogy egy élhető jövőben jövőt tudjunk kialakítani. Tervezők, művészek egy olyan világot tudjanak kialakítani, ami akár technológiai, akár ökológiai, akár társadalmi szempontból élhető, szerethető, működőképes és fenntartható. Ezért fontos a fenntarthatóság. Fontos számunkra az, hogy maga az intézmény fenntarthatóan működjön, de mint oktatási intézmény még fontosabb az, hogy a tervezőknek, művészeknek egy új generációt játképezzük, akik ökotudatosak, ökológikusan tudnak gondolkodni és tervezni.
Tehát akkor itt több szinten is megjelenik a fenntarthatóság, mert egyrészt az oktatást körülvevő épített környezet is e felé mozdul, illetve nyilván az oktatás is e felé mutat, ha jól értem.
Így van, ez a kettő összekapcsolódik. Elsődleges hangsúly és a legnagyobb hatásunk nyilván egy új generáció képzésére van, de ezt nem tudjuk akkor hitelesen csinálni, hogyha maga a működésünk nem fenntartható. Az épület, környezetünk, az üvegházhatásunk, gázkibocsátásunk nem olyan, ami egy 10-20 év múlva is hitelesen fenntartható módon üzemeltethető lenne.
És ugye azzal kezdtem, hogy a fenntarthatósági iroda vezetője vagy. Gondolom ezt az irodát már azzal a céllal hoztátok létre, hogy egyébként ezt a fenntarthatósági utat tudja szolgálni. Mit tudsz elmondani erről a szervezeti egységről az egyetemen?
2022-ben döntött az egyetem és az egyetem fenntartó alapítványa közösen úgy, hogy nagy vállalást tesznek, ami részben arról szól, hogy 2030-ig az egyetem karbonsemlegessé váljon elsőként, vagy első között a hazai intézmények, egyetemek között. Ez a MOME Zero program, ami karbonsemlegességi programként indult, de azóta már kinőtte magát, nagyon sok izgalmas és előremutató kezdeményezést kapcsolódik hozzá, és mára ez a program nem csak a káros hatásunknak a csökkentéséről szól, hanem arról, hogy tudjuk helyreállítani a általunk, emberiség által tönkretett környezetet, természetet. Hát ez a program, ez egy nagyon komplex, természetpozitív, regeneratív gondolkodású programmá vált. Ez a MOME Zero, és ezt a MOME Zero programot menedzseli az egyetem fenntarthatósági irodája.
És akkor, hogyha már szóba került a MOME Zero program, ugye egy nagyon izgalmas kezdeményezés, hiszen az egyetem minden részét tulajdonképpen a fenntarthatóság irányába tudja hangolni. Melyek a legfontosabb célkitűzései a programnak, vagy mi az, amit te személyesen kiemelnél ezek közül?
Ez egy komplex program, ami akció, 6 darab akcióprogramból áll jelenleg, és ehhez tartozóan 3 képzési modulból, kapcsolódó modulból áll. Ahhoz, hogy elérjük 2030-ig a karbonsemlegességet, nyilván kell egy csomó energiahatékonysági, épületüzemeltetési beavatkozást csinálnunk, fejlesztéseket csinálnunk. Ezek viszonylag száraz dolgok, amik az oktatásban nehezen illeszthetők, de akárhogy is igyekszünk, mindig marad a karbonkibocsátásunknak egy olyan része, amit már nem tudunk csökkenteni, és ezt a mennyiséget, ezt erdőtelepítéssel megköti az egyetem. 3 nemzeti parkkal állapodtunk meg, hogy természetvédelmi területen, olyan területen, ahol jelenleg degradált ökoszisztémák vannak, új erdőket telepítünk, természetvédelmi szakértőkkel, erdőszakértőkkel közösen, és ezek a klímaálló és alapvetően honos fajokból álló erdők megkötik az egyetemnek azt a kibocsátási mennyiségét, amit már nem tud csökkenteni.
Hát akkor innen fogunk tovább menni a szünet után, mert hogy erről az erdőről azért még nagyon sok mindent lehet azt hiszem beszélgetni, mert hogy itt a hallgatóknak is komoly szerepe van, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Csak hogy látod ezt a gondot, sötét üres foltot a szemem alatt. Lehet látod ezt, Elina, nem mehetsz, és keresel valamit, de már te is lassan benne ragadsz. Persze tudom, hogy te ezt is érzed, nem marad meg emléked, csak is olyan, mi már benne vagyok. Tudom, hogy te ezt is érzed, mikor máshol van nézel, és a lencsalja meg.
Néztem, néztem, de nem láttam, csak bámultam üresen.
A Petőfi Rádióban hallasz egész nap magyar zenét.
Itt vannak a hazai kedvenceid.
Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hogy hányszor volt sötét az ég fölöttem.
A legfrissebb magyar dalok.
És a felejthetetlen slágerek.
Vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
Ez a Petőfi Rádió.
Minden magyar.
Benne a múltam, jövöm a reneszánsz, dobban a szívem, dallamot generál. Tokai hegyen a babám, szedi meg a kosarát. Marad-e ma a magány, szabad-e maga talán? Vele együtt virgatok ma, szeplőtlen primadonna. A titkunkat el nem mondja, de meghalni kék a robba. Sír a hegedű pandónia, mindig hazavár, ahogy jön a szívem, de azt sose kéri, hogy maradjál.
Lelovagolunk a réten a Ramazuriba, drága a bor, de kikérem, add ide Szabina. Ó, az a szép szempár, mondta, csak is az enyém. Papa évfél táj, de sima haza kísér. De amikor a cím megdobban, ugyanakkor megtorban, még feszül a feneked a nejlomban.
van egy csodás hazám, hogy semmi pénzért és semmi áron soha nem adnám, mert ezt tesz részben azzal, akik vagyunk, a zsarnokok birtokán egy kis faház.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig Barca Dániel, a MOME fenntarthatósági irodájának vezetője, és az első blokk végére eljutottunk a MOME Zero programhoz, ami ugye az egyetemnek a fenntarthatósági programja, azzal a célzattal, hogy 2030-ra karbonsemlegessé váljon az intézmény, és ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni egy erdőtelepítési programról, amiben, ha jól tudom, az egyik legizgalmasabb rész, hogy egyébként a hallgatók is részt vesznek.
Így van, kötelező a hallgatók, elsőéves hallgatók számára, de nagyon sok kolléga és felsőbbéves hallgatók is csatlakoznak. Az erdőtelepítés egyébként 2023-ban indult, és egy kísérletként megnéztük azt, hogy mi történik, hogyha 200-250 hallgató és kolléga 3 napon keresztül elepít erdőt. És itt nem arra kell gondolni, ami mondjuk a médiában megjelenik, amikor egy vállalat CSR tevékenységben kimegy pár órára és elültet pár fát, hanem sok hektár telepítéséről van szó. 2030-ig 40 hektár erdőtelepítést tervezünk, ebből 25 hektárt már teljesítettünk. Évente körülbelül olyan 7-8 hektár területet ültetnek be a hallgatók, 3 napon keresztül ültetnek párokban, erdész szakértők segítségével, és maga az esemény az novemberben zajlik, általában elég esős, hideg, szottyos időben, ami nem nagyon vonzó, és amikor megérkeznek a diákok oda a helyszínre, nyakig sárosak lesznek, akkor rögtön azt kérdezik, hogy mi a túrót kell nekünk csinálni, mi egy művészeti egyetemre érkeztünk, aztán meglátják a végtelen sorokat, tehát itt ilyen fél kilométeres sorokat kell végigültetni, és ebből mondjuk 3-at, 4-et, 5-öt, és meglátják azt a csemete mennyiséget, mondjuk 1500 csemetét kell egy ültetőpárosnak elültetni, akkor pánikba esnek, hogy hoppá, mi nem erre szerződtünk. Aztán végig tolják a napot, és szitkozódnak, és koszosak, és izzadtak, és fáradtak, de aztán másnap azt mondják, hogy fú, ez baromi jó volt. Szóval, hogy valamit tényleg csináltunk.
Tehát akkor magukénak érzik ezt az aktivitást.
Abszolút, és nagyon működik. Egy olyan generációnál, aki szorong a klímaváltozástól, aki ökológiai gyászban van, aki teljesen passzív azért, mert gyakorlatilag nem látja, hogy mi a kiút ebből a polikrízisből, amiben vagyunk, és akkor nekiállnak, megcsinálják azt a penzumot, ami aznapra kell, 3 napon keresztül ültetnek, és azzal kezdik a tanulmányaikat, hogy tettek valamit. És ez nagyon fölpörgeti őket.
Mennyire látod általánosnak az említett klímaszorongást, vagy ökológiai gyászt a hallgatók körében? Mert manapság azért elég sok szó esik ezekről. Hát nem is tudom, ezek a mentális kihívások talán, vagy mentális problémák.
Én 2010 óta oktatok egyetemen, és egy nagyon éles váltást lehet érezni a generációk között. Körülbelül a COVID járvány óta van egy nagyon erős váltás. Előtte, amikor fenntarthatóságról beszéltünk, fenntartható tervezésről, ökodizájnról, akkor ez egy ilyen izgalmas, szexi dolog volt, amit majd megváltjuk a világot, nagyon, nagyon vonzó volt mindenkinek. A COVID után viszont egészen egyértelműen azt lehetett érezni, hogy a hallgatók passzívá váltak. Egy új generáció bejött, a Z generációnak a nagyja akkor érkezett be. Ugye egy olyan generációról beszélünk, akik a természetet már a Minecrafton keresztül ismerték meg, és sokaknak az első komoly természeti élménye egy ilyen erdőtelepítés a MOME-n. És hát azzal néznek szembe, hogy az AI elviszi a munkájukat, az ökológiai válság egészen különböző területeken már teljes társadalmi összeomlással fenyeget a század második felére, az ehhez kapcsolódó társadalmi krízisek begyűrűznek, háborúk veszik körül őket, úgyhogy teljesen passzívak, és nagyon nehéz azzal a módszerrel oktatni őket, és motiválni őket, ahogy korábban lehetett. Úgyhogy teljesen megfordítottuk az oktatási módszertant, feje tetejére állítottuk, és azt mondtuk, hogy szemben azzal, ahogy manapság az egyetemeken oktatják, hogy először tanuld meg, fiam, az elméletet, magold be az adatokat, utána kicsit kinézünk a világba, hogy mi történik, és a végén lehet, hogy csinálsz is valamit. Ezt megfordítottuk, és azt mondtuk, oké, aki beérkezik a MOMÉ-re, az azzal kezdi, hogy csinál valamit. És tesz azért, hogy egy fenntarthatóbb világban éljünk, és amikor megtapasztalja azt, hogy oké, lehet tenni, és büszke magára, hogy még ha nagyon kicsit is, de kézzel fogható az, amit csinál, akkor beindul. És akkor nyitottá válik, és akkor már azt mondja, hogy oké, tudok tenni ezért valamit.
És ugye említettem, hogy több eleme van még ennek a programnak az erdőtelepítésen túl. Melyeket emelnéd még ki?
Az erdőtelepítés átvágott egy gátat, és annyira sikeres volt, hogy elhatároztuk, hogy a MOMÉ Campus az legyen a környezetünk, az épületek és a hozzátartozó másfél hektáros park, az legyen egy laboratóriuma annak, hogy kísérletezünk, kipróbálunk mindenféle új akcióprogramot, ezek többsége hallgatóktól jön. És nézzük meg azt, hogy tud működni fenntartható módon egy korszerű egyetem. A program most már sikeresen működő része például egy méhészet. Először telepítettünk két méhcsaládot, megnéztük, hogy működik-e egyáltalán. Lesz-e belőle probléma, ez az együttélés, ez simán működik-e. Teljesen problémamentes volt, sőt nagyon sikeres volt. Hallgatók bekapcsolódtak a méhészet menedzselésébe, egy méhész szakértő segíti a munkájukat, aztán jöttek a szomszéd óvodából óvodások, most már komplett óvodás csoportokat szerveznek méhsimogatóba, és a hallgatók ott tanulják meg azt, hogy mi a városi biodiverzitás. De sok ilyen programunk van még, éppen ősszel adtuk át a közösségi kertet, ami szintén hallgatói kezdeményezésre készült, hallgatók tervezték meg egy permakultúra design elv alapján, permakultúra szakértőkkel közösen. Ezeken a kísérleti parcellákon pedig hallgatói csoportok termeszthetnek saját koncepció alapján olyan növényeket, amiket majd a valamilyen módon a kreatív alkotó munkájuk során használnak föl, például biopigmenteket, festőnövényeket termesztenek, organikus szálakat, rostokat készítenek ebből, vagy illóolajat készítenek ebből, de vannak olyan csapatok, akik például teát akarnak csinálni, vagy egy vasárnapi zöldséglevest akarnak majd megfőzni ezekből a terményekből.
Ugye beszéltünk klímaszorongásról, ökológiai gyászról, hogy nem hiszük el azt, hogy a tetteinknek hatása van, és pont ezek a kis lépések, ugye említetted, hogy már óvodások is bejárnak a méhészetbe, ezek tudnak olyan tovább gyűröző hatásokat kialakítani, ami ott helyben, abban a pillanatban még nem látszik, hogy ez működni fog, de a hallgató hazaviszi, otthon is elkezd komposztálni. Az óvodás az inspirálódik, hogy a méhecskék hogy működnek, hogy ezek igazából élőlények, stb. Ők is hazaviszik ezt a tudást, és hogy ezekből nő majd össze egy olyan fenntartható világ, reményeim szerint, vagy talán mindannyiunk reményei szerint, ha mondhatom, amely aztán hát egy fordulatot tud hozni.
Sőt, nem csak hazaviszik, hanem be is hozzák az egyetemre, és ösztönöznek minket. Mondok egy példát, az előző fél évben a hallgatói kezdeményezésre indítottunk el egy olyan programot, ami a kreatív hallgatói alkotó folyamatok melléktermékeit hasznosítja újra. Ugye az egyetemnek van, mint egy tisztes intézménynek van szelektív hulladékgyűjtési programja, de a hallgatók azt mondták, hogy ők annyi mellékterméket gyártanak a modellezés során, az alkotó folyamatok során, hogy ezt nem akarják kidobni. Úgyhogy létrehoztak egy kreatív hulladékbankot, maradékbankot, ahol be lehet, minden hallgató be tudja hozni a saját felesleges melléktermékét, hulladékát, és tud válogatni ott a későbbi alkotó folyamataihoz. És tökéletesen működik. Hallgatói kezdeményezés volt, és hasít.
Hát ha már a hallgatói kezdeményezések, a hallgatókkal fogunk tovább menni, a szünet után megnézzük, hogy az oktatásban hogyan tud megjelenni a fenntarthatóság a MOMÉ-n, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazinműsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után. Petőfi Rádió.
Fenntarthatósági magazin műsora
a Petőfi Rádióban.
Folytatjuk a Holnap utánt itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a mai vendégem pedig Barca Dániel, a MOME fenntarthatósági irodájának vezetője és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági programjairól beszélgettünk eddig, most pedig, ahogy ígértem a szünet előtt, arról fogunk beszélni, hogy az oktatásban miként jelenik meg a fenntarthatóság, és hát akik hallgatják a műsort, azok az elmúlt időszakban sok olyan beszélgetést hallhattak, ahol arról volt szó, hogy miként tud megjelenni a fenntarthatóság az oktatásban, illetve lehet-e egyáltalán oktatni a fenntarthatóságot, és hát nagyon kíváncsi vagyok, Dániel, a te véleményedre, hogy szerinted lehet-e oktatni a fenntarthatóságot, és ha igen, akkor hogyan?
Én úgy fogalmaznék, hogy a fenntarthatóságot tanulni lehet. A MOME célja az, hogy ökotudatos, környezettudatos tervezők, művészek új generációját képezze, és ez az új generáció, ezt látjuk, hogy máshogy tanul. Nagyon nagy sikerűek azok a programok tanulási szempontból, amik akció alapúak, tehát tevékenység alapúak. Nyilvánvalóan elméletet is kell tanulni. Valamilyen módon meg kell tanulni az elméleti hátteret, és erre állítottuk össze azt a moduláris rendszert, amit az alapképzésbe a hallgatóknak meg kell tanulniuk. Ez az Ecology to Design modul. Az egyes modul az minden hallgatónak szól, és alapvetően a környezeti problémákat, a természet működését értik meg a hallgatók, illetve azokat a fő megoldási irányokat, amit a fenntarthatóság kijelöl a jövőre. A második modulban pedig a hallgatók kifejezetten ökodizájn, regeneratív tervezési, vagy egyéb ilyen ökológiai környezettervezési módszereket tanulnak meg projekt alapon. Nagyon sok esettanulmánnyal és saját projektet visznek végig. A harmadik modul pedig ez az egyetem kutatásfejlesztési és innovációs kurzusaiba illeszkedik be, ahol már valamiféle innovációt hoznak létre, akár klíma, akár természetmegőrzés, akár körforgásos gazdaság szempontjából. És ez a három szint, amin végig mennek, alapvetően projekt alapon. A lényeg, hogy a saját kíváncsiságuk vezérelje őket, a lényeg, hogy alkossanak, kreatívak legyenek, és közben mindig mellettük vagyunk, és támogatjuk őket, hogy ne vesszenek el az erdőbe. Folyamatosan csöpögtetjük az elméleti háttérinformációkat, háttértudást, és ebben a folyamatban a diákok motiváltak arra, hogy maguk fedezzék föl a világot, maguk fedezzenek föl egy új területet, és ők kérdeznek, nagyon sokat beszélgetünk, nagyon sok interakció van, akár a diákok között is egymástól tanulnak, nem feltétlenül a professzor mondja meg, hogy kell csinálni, utána néznek a dolgoknak. Ez a rendszer arra szolgál, hogy az alapképzésből ne menjen ki úgy hallgató 2027-től, hogy ne értette volna meg azt, hogy milyen problémákkal kell szembenézni, mik a megoldási irányok, és konkrétan ő, mint alkotó, meg tervező, hogyan tud segíteni egy fenntartható világ létrehozásában.
És hát a válaszodból azt szűröm le, hogy lehet oktatni a fenntarthatóságot, viszont nagyon fontos az, hogy amint mondtad, projekteken keresztül, tehát kvázi egy aktív tanulás zajlik, egy cselekvés alapú tanulás, ami talán ilyen szempontból könnyebbé teszi a diákoknak befogadni ezeket az információkat.
Mondok egy konkrét példát. Egy évvel ezelőtt egy első éves csapat részt vett az erdőültetésen, és annyira erős volt az élmény, hogy az egyik tervező tárgyuk során azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehetne ezeknek a csemetéknek az életét segíteni. Kitaláltak egy olyan terméket, amit zöld bölcsőnek neveztek el, ami egy papírpépből és organikus rostokból kialakított gyűrű, belülüreges gyűrű, amit feltöltenek szerves tárgyával, virágos magkeverékkel és micélium porral, amit oda lehet tenni a fák gyökeréhez, és segíti a gyökeresedést és a gyom növények elnyomását. Ez egy olyan nagyon konkrét eset volt, ahol a diákok találtak ki valamilyen új innovációt, és természetesen ez még egy nagyon gyerekcipőben járó dolog volt, de most már egy kutatást indítunk arra, hogy hogyan lehet ezt az alapfelvetést, ezt egy tényleges termékké formálni, és hallgatókkal, illetve kutatókkal azzal fogunk foglalkozni az év végéig, hogy egy ilyen talaj élet javító organikus anyagokból és ipari melléktermékekből kialakított brikettet hozzunk létre kifejezetten az erdőtelepítés támogatására.
Akkor tulajdonképpen egyébként az intézmény kibocsátás csökkentési programjában nagyon fontos szerepet kapó erdő is maga a tanulási folyamat, vagy a tanulmányi út részévé tud válni azáltal, hogy a diákokat akár ez is inspirálhatja arra, hogy új dolgokat hozzanak létre, és ezek is nyilván a fenntarthatóságot tudják szolgálni.
Így van, a Garabonci erdő és a Vízvári erdőnk, azok gyakorlatilag élő laboratóriumok arra, hogy kísérletezzenek a hallgatók, és felfedezzék a természetet, felfedezzék a természet működését, és azokat az elveket, ahogy működik egy ökológiai rendszer, azokat átvigyék a saját tervezésükbe. Ugyanezt a célt szolgálja a méhészet is, ugyanezt a célt szolgálja a közösségi kert is, hogy felfedezzék azt, hogy hogyan működik egy ökológiai rendszer, és hogyan tudnának ők is úgy tervezni, hogy az általuk létrehozott termékek azok kompatibilisek legyenek természettel.
És hát gondolom inspirálja is őket a természetnek a működése. Például nagyon sokszor találkozom olyan termékekkel, amik a mély sejteket vesz veszik alapul, ugye ez egy nagyon stabil és nagyon erős váz vagy mintázat, és ez gyakran megjelenik termékeknél. Tehát, hogy be tudják hozni a hallgatók azokat a dolgokat egyébként a mindennapi tanulmányaikba vagy munkájukba, amiket ezekből a fenntartatósági kezdeményezésekből szűrtek le maguknak, vagy gyűjtöttek be.
Így van, és ezt is várjuk el tőlük, hogy azokat, amiket kint láttak a terepen, azokat jelenítsék meg a saját tervezésük folyamán, akár a biomimikri mintervezési módszer, a természeti mintázatoknak a lemásolását, akár a regeneratív gondolkodást, vagy körforgásos gondolkodást veszük alapul. Ezek jelenjenek meg aztán a későbbi tervezésükbe, és aztán tervezőként már ilyen szemüveggel alakítsák át a világot.
Hát ezzel az inspirációval fogunk azt hiszem tovább menni, mert a folytatásban megnézzük azt, hogy a fenntarthatóság miként tud megjelenni a dizájnon keresztül, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után folytatjuk a holnap után.
Ez a Greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki nincs az utca, ki halt, de hallok azért valami zaj. Hallom azt, hogy valaki sokkal jobban érzi magát odaállt. Mi van, ha ez nem az én éjszakám? Kit érdekel, ha nem az én éjszakám? Hagyott az utolsó vonat, pedig mondtam neki szép jó napokat. Itt hagyott már üres a vágás, én itt ragadtam árván. De látom, itt van valami csaj, az éjszakában nagy a ricsaj. Üvölteném, hogy ne engedje, ha nem tudnám, hogy milyen ember vagyok. Ez nem az én éjszakám. Érdekel, ha nem az én éjszakám.
Akkor is összejárom a várost, ha nincs senkivel, senkinek se hiányzom. Én akkor is itt maradok, és mindig táncolom.
Csak benned látom a párom, ha nem számítok, hogy ha van barátom, ha üres a várom. Velem.
Minden magyar
Petőfi Rádió.
Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így, és akkor is, ha neked mit sem ér, mit jelen neked az eleve rossz és mennyit hibázhat mindig csak más, és ki ítél érte is, ki az, aki megbocsát? Nem mondta azt senki, hogy könnyű lesz, vagy épp mennyi. Hány évig élünk itt együtt, az ég adta, nem mi vettük. Hívjanak, aminek csak akarsz, hát én sem vagyok egy angyal, de te sem vagy Isten. Arra visz,
Az én utam nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég sokat nem bír ki a szív meg hamar. Véget ér, mit jelent neked az eleve rossz ég? Mennyit hibázhat, mindig csak más. És ki ítélhet, ki fizet érte is? Ki az, aki megbocsát? Nem mondta azt senki, hogy könnyű lesz vagy épp. Ennyi, hány évig élünk itt együtt, az ég adta nem még tettük. Hívja maga, minek csak akarsz, hát én sem vagyok egy angyal, de te sem vagy Isten. Szívd, ahogy akarod, de szeretné szültet embert, nem ember, csak Isten ítélhet meg. Hívja maga, minek csak akarsz, hát én sem vagyok egy angyal, de te sem vagy Isten. Szét, ahogy akarod, de szeretni szülted. Ember nem ember, csak Isten ítélhet meg. Nem mondta azt senki, hogy könnyű lesz vagy épp. Mennyi, hány évig élünk itt együtt. Az ég adta, nem mi vettük. Hívja maga, minek csak akarsz, hát én sem vagyok egy angyal, de te sem vagy Isten. Ezt hívd, ahogy akarod, de szeretni szültek embert, nem ember, csak Isten ítélhet meg. Hívja maga, minek csak akarsz, hát én sem vagyok egy angyal, de te sem vagy Isten. Embert nem ember, csak Isten ítélhet meg. Embert nem ember, csak Isten ítélhet meg.
Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
A Petőfi Rádióban.
Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Barca Dániel, a MOME fenntarthatósági iroda vezetője, és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fenntarthatósági programjáról, az oktatásról, illetve a tervezés, a design szerepéről beszélünk a fenntarthatósági fordulatban. És a szünet előtt az inspiráció került ugye szóba, hogy miként tudják egyébként az egyetem fenntarthatósági kezdeményezései, például a faültetés vagy a méhészkedés, a hallgatókat inspirálni arra, hogy a tervezésben, a munkájukban fenntartható elemeket tudjanak megjeleníteni. És akkor itt adódik is a kérdés, hogy egyébként a zöld átállásban vagy a fenntarthatósági fordulatban egy tervezőnek, egy dizájnernek milyen szerepe lehet?
Egy termék ökológiai lábnyoma körülbelül 80%-ban a tervezés szakaszában dől el. A tervező felelőssége az, hogy ezzel a 80%-kal hogy él. Egy jó irányba, fenntartható irányba, vagy egy nagyon nem fenntartható irányba fordítja. Mind a kettőre van példa. Mi azon dolgozunk, hogy ők ezzel felelősen tudjanak élni, és fenntartható, ökológikus termékeket, épületeket, városokat tudjanak létrehozni.
Tehát mondhatjuk azt, hogyha egy tervező, egy designer számára a fenntarthatóság az egy kulcs fogalom, vagy egy nagyon fontos tényező, akkor ő akár 80%-kal is tudja az adott terméknek, vagy városnak, vagy bármi, amit tervez, az ökológiai lábnyomát csökkenteni.
Az ökológiai hatásait. Így van. Mondok egy példát. Egy textil és divat tervező, hogyha végez ma egy egyetemen, akkor azzal kell, hogy szembenézzen, hogy beáll-e a fast fashion, azaz a gyors fogyasztási ciklusú divatmárkák mellé tervezőnek, vagy valami más utat választ. Egy fast fashionben jelenleg 2 hetes a ciklus a tervezőasztaltól a divatbolt polcáig. 2 hét alatt fut át egy termék megtervezése és legyártása és disztribúciója. A fogyasztási ciklus az pedig hónapos szintre csökkent. Korábban általában évente jöttek ki új kollekciók, aztán negyed évente, aztán előszezon, utószezon, és most már körülbelül két hetente jönnek ki új termékek, és ez áll rendelkezésre ma egy divattervezőnek, hogy ebbe a rendszerbe betagozódjon. Vagy választhat egy másik utat, és megpróbálja megváltoztatni ezt a beteg, az egyik legszennyezőbb szektort, a divatipart, és új működési elveket, új módszereket talál ki, és ezt próbálja bevezetni.
De a fast fashion kapcsán egyébként nem egy túlfogyasztási problémáról beszélünk, tehát itt egyébként a designer oldalon van a megoldás kulcsa, vagy lehet valamilyen szempontból?
A design az elmúlt században nagyon sok rosszat csinált. A designnak óriási lehetősége van arra, hogy befolyásolja a fogyasztást, a fogyasztókat, hogy mit fogyasszanak, mennyit fogyasszanak belőle, és a 20. század második felében a designerek nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a termékek életciklusa lerövidüljön, és ezzel a gazdaságot fölpörgessék. Ez a tervezett elavulás, aminek a klasszikus elemeit már kevésbé láthatjuk, de nagyon szofisztikált elemei ma is jelen vannak, a marketingipar erre épít.
Tehát ez a régen minden jobb volt, mondhatjuk, mert hogy régen egyébként úgy tervezték a termékeket, hogy azok tartósak legyenek, ellenállóak legyenek, és akár évtizedekig lehessen használni, nyilván itt az adott termékfajtától vagy terméktípustól függ. Tehát, hogy igazából mindez kizárólag, vagy nagy részben egy tervezői designer döntés, hogy milyen úton indulunk el ilyen szempontból?
Ez egy gazdasági döntés, óriási nagy nyomás van a tervezőkön, a nagyvállalatok, divatipari cégeken keresztül, hogy tagozódjanak be ebbe a felpörgetett fogyasztási rendszerbe, és egy designer, hogyha egy fast fashion cégnek tervez, akkor az a feladata, hogy úgy tervezze meg azt a terméket, hogy az egy hónapon belül, fél éven belül kimenjen a divatból. Nagyon izgalmas, szofisztikált módszerek, például a színhasználat egy ilyen módszer, az esztétikai elavulás, hogyha ebben a fél évben az erős színek dominálnak, a következő fél évben már a pasztelszínek, nagyon egyértelmű a fogyasztóknak, hogy tartani akarja az ütemet a divattal, akkor váltani kell, le kell cserélni az előző fél éves kollekcióját.
Ugye azzal kezdtük, hogy a tervezők rendkívül sokat tehetnek a fenntarthatóságért, de milyen eszközök állnak a rendelkezésükre, hogy fenntarthatóbb termékeket hozzanak létre?
Nagyon sok tervezési mód rendelkezésre áll, ehhez már standardok is tartoznak sokszor. Hogyha a termék teljes életciklusát nézzük, akkor egy tervező fókuszálhat arra, hogy milyen anyagválasztásokat tesz. Mondok egy példát, a Soundwool hazai cég, Nemesi Apolka által létrehozott kisvállalkozás az ipari nyers gyapjú felhasználással, egy nemezeléses technológiával hoz létre akusztikus paneleket. Nagyon jó minőségű akusztikus panelek, amik tűzvédő-tűzgátló hatásúak, de egy nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet egy alapvetően kőolajszármazékokra, műanyagokra alapuló területet, mint a hangátlás, ezt átalakítani organikus anyagok, biokompatibilis anyagokra épülő termékpalettává. De nem csak az anyagválasztásnál lehet nagy hatása egy tervezőnek, hanem a termék élettartamának a meghosszabbításában. Hogyan tudunk olyan termékeket létrehozni, amik nem csak egy generációt szolgálnak ki, hanem kettő-három generációt. Skandináviában például a textilipar ezzel foglalkozik, és a társadalom is nagyon nyitott arra, hogy olyan öltözékeket, olyan textiltermékeket fogyasszon, vagy használjon, ami majd az unokáit is ki fogja szolgálni. De hogyha tovább megyünk a termék életciklusba, akkor nagyon fontos az, hogy a használat végén azt a terméket, különösen, hogyha egy kompozit dologról van szó, szóval nagyon sokféle anyagból áll, szétszedhető legyen. És a különböző alapanyagai, azok különböző újrahasznosítású ciklusokba kerüljenek vissza, megfelelő technológiai eszközökkel, technológiai folyamatba lehessen visszatáplálni majd, és lehessen készíteni belőle új termékeket. Erre például Egy jó példa a medencecsoport, akik már 2000 óta foglalkoznak azzal, hogy a reklámponyvákat, az utcákon látható nagy reklámponyvákat és egyéb maradékanyagokat, azokat úgy hasznosítsák újra, hogy jobb minőségű termék szülessen belőle, ami egy hosszú élettartamú és több generációt kiszolgál. A medencebeg egy jó példa arra, hogy hátizsákok, oldaltáskák hogyan hozhatók létre egy újrahasznosítási, úgynevezett upcycling folyamatban.
Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a tervezőknek nem is eszközök, hanem egy egész eszköztár áll a rendelkezésére, amelyen belül tudnak gondolkozni, hogyha egyébként olyan termékeket szeretnének létrehozni, amelyek fenntarthatóak. Viszont itt a végén még szeretném azt is megkérdezni tőled, hogy egy olyan diák számára, aki éppen pályaválasztás előtt áll, mit tudnál mondani, hogy miért éppen a MOMÉ-t válassza? A továbbtanulása szinteréül.
Nagyon nehéz helyzetben vannak a fiatalok a pályaválasztással kapcsolatban, mert a jövő nagyon bizonytalan. Nem tudni, hogy milyen szakmák szűnnek meg, és milyenek jönnek létre. Azt viszont lehet tudni, hogy milyen problémákkal fogunk szembenézni, és az ökológiai problémák, társadalmi problémák, technológiai problémák, azok előttünk tornyosulnak, és meg kell oldani. Azoknak érdemes a MOMÉ-ra jönni, akik bátran tudják vállalni azt, hogy szembenéznek ezekkel a problémákkal, és átalakítják a jövőt. A MOMÉ kreativitást, kíváncsiságot és nagyon sok tervezői tudást ad ahhoz, hogy képes legyen egy fiatal kezébe venni a jövő alakítását, és valóban hatással lenni arra, hogy milyen világba fogunk élni 10 év múlva, 20 év múlva.
Hát nagyon szépen köszönöm Barca Dánielnek, a MOMÉ fenntartatósági iroda vezetőjének, hogy a vendégünk volt, és betekintést engedett ebbe a rendkívül izgalmas világba, ami talán segít megteremteni egy olyan fenntarthatóbb jövőt, amelyben mindannyian szeretnénk élni. Köszönöm szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt mára a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra érkezünk. Addig is, sziasztok!
Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
Holnap után.
Esekének nem nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le? Voltam háttérkép, most eltüntetsz végképp, és azt mondják még szép, úgysem érdemelnék mást. A szívet törtem szét, de hidd el, tényleg változnék. Csak rád van szükségem, hogy itt légy mellettem, bármit megteszek, mondd, hogy jó vagy rossz legyek. Ha négy van rám omlott, hidd el, nem bírok várni szótlanul, hát ha holnap elsimul. Beszélek hozzád, hogy nem hallasz, én mégis egyre hallom, hogy mit mondasz. A néhány közös emlék még nem igaz.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Reklám.
A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint, törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek